Jó estét kívánok, üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Kiből lesz igazi vezető? Hogy lehet ráismerni igazi vezetőre, és mi az a különleges viselkedés, amit egy igazi vezetőtől elvár? Ez lesz a mai téma, ami a heti szakaszhoz kapcsolódik, pontosabban nem a heti szakaszhoz, hanem a heti szakaszokhoz. Még két heti szakasz van ezen a héten, az egyik az a Vajákkél, a második az a Pikudei, és ezzel befejezzük a Smot könyvét, a Mózes második könyvét. Mesélnek egy ilyen történetet, hogy egyszer volt egy zsidó, aki valami nagyon-nagyon különleges micvát végzett, és ezért úgy döntöttek az égben, hogy ő még az élete során el fog jönni meglátogatni ott fent az égben, és el fogja dönteni, hogy szeretne menni a Gán Édenben, vagy a Gehenomban. Erre feljön, és először viszik őt a Gán Édenbe, ugye ez a nagy jutalom, és látja, hogy rend van, tisztaság van, de hát egész nap tóra tanulás van, ilyen előadás van, olyan előadás, különböző témákban lehet válogatni, de más, de nem elég színes a programot. Elmegy, azt mondja, szeretne látni a Gehenomot is, eljön a Gehenomba, fú, piszok, semmi jó nem volt, de voltak nagyon pozitív jelek. Voltak ilyen nagy táblák felrakva, ilyen üres telkek előtt, itt épülni fog ilyen klubhelyiség. Itt fog épülni egy nagy csarnok. Itt fog épülni ilyen, itt fog épülni olyan. Azt mondja, igen, most nem néz ki jól, de hát a trend az jó irányba mutat. Egy pár év múlva itt olyan élet lesz itt. Jó. Eldöntette, hogy köszöni szépen, pontosan tudja már, hova szeretne menni. Egy pár év múlva meghalt, feljön az égi bíróság előtt, és előveszik az ő dossziét, és ebben benne van az ő már itt volt, körülnézett, és ő maga dönti el, hova szeretne. És hova szeretne menni? Egyenesen a Gehenomba. Semmi probléma. Saját felelősségre vállalta, elmegy. Ugyanaz a helyzet, amit látott pár évvel ezelőtt, sőt, még rosszabb. És kérdezi, nem értem. Arról van szó, itt fog épülni ilyen klub, itt fog épülni egy ilyen csarnok, azt mondja, igen, azok a választások előtt voltak. Tehát túl vagyunk a választásokon, hát semmi nem fog felépülni. A választások előtt minden politikus hirtelen a keresi ugye a népnek a bizalmát, és ő mindent ígér, és mindent, tehát hogyan lehet ráismerni valakire, hogy ő tényleg képviselni fogja a népet, vagy nem. Erről a témáról van egy érdekes Rási. Ebben a heti szakaszban, gondolom mindenki már ismeri a Rásit. A Rási az a legklasszikusabb, leghíresebb Biblia és Talmud kommentátorja. Nem hosszú szövegeket tesz hozzá, de mindig nagyon találós. Egy olyan Rásit fogunk elemezni, ami úgy tűnik, mint Rási kritikát mond a vezetőkről, de valójában ad útmutatást ad nekünk, hogy milyen egy igazi vezető. Először nézzük meg, miről van szó. Arról van szó, hogy ha olvastunk Mózes második könyve, Smot könyvének a második felét, tehát a tóraadás után és a polgári jog után, akkor a heti szakaszoknak a nevét felsorolom, Truma te Cava egészen, két heti szakasz teljesen a szentély építéséről szól, Kitiszában van egy kis rész, ami egy ilyen általános felszólítás a szentély építéséről, Truma de Cava az örökkel elmondja Mózesnak, hogy mit kell építeni. Vajákélban Mózes összegyűjti a népet, és elmondja nekik, hogy mit mondott az Isten. Pekúdében le van írva, hogy a mesteremberek, hogy építettek a szentét. Szóval 5-4,5 heti szakaszon keresztül egymás után a szentély építéséről szól, és nem mindig újabb kiegészítések, hanem egyszer az le van írva, hogy az örök elmondta Mózesnak, másodszor az van írva, hogy Mózes elmondta a zsidóknak, harmadszor le van írva, hogy a zsidók ki. Megtették. Ismétli magát 3-szor. Annyire, hogy már ebben az utolsó 2 heti szakaszban alig van Rási. Rási azt mondja, mindent, amit kell, azt már elmagyaráztam korábban. És akkor teljes oldalak vannak a Humásban, ahol nincs semmiféle Rási. És máshol ez nincs, tehát mivel ez csak egy ismétlés, akkor Rásinak ma nincs mit hozzáfűzni. És ez borzasztóan furcsa. Borzasztóan furcsa az, hogy általában a Tóra, a Mózes 5 könyve az nagyon-nagyon tömören meg van fogalmazva. És itt hirtelen ugyanazt 3-szor mondja el. Például az egész teremtésnek a története 31 vers. Az egyiptomi rabszolgaságnak a története 15 vers. Az örökön lejön a Színei hegyre, és elmondja a 10 parancsolatot, egy fél heti szakasz. Látjuk, hogy a Tóra mennyire tömör, és itt pedig milyen részletes, ismétli magát többször. Amikor a bölcsek észrevették, hogy mennyire tömör van írva a Tóra, akkor úgy döntették, hogy az az egy szó, nézzük meg például a Tóranak az első szavat. Bréisit bará lökim, etta samáim, etta áres. Bréisit bará lökim, kezdetben teremtett Isten, etta samáim az eget, ve etta áres is a földet. Héberül ez et, etha, az etha, és fölösleges, ez az öt, az et szó, ami magyarban az eget, azt nem kell írni, mint azt a szót et. Fölösleges, ez ilyen Ilyen tartalék szó, szerintem nincsenek igazi jelentősége, akkor a kérdés az, akkor miért van írva. Erre nézzük meg épp még egyszer, az elején már oda tettem a linket, most másodszor tettem oda a linket a heti a magyar fordításhoz. Érdemes ezt kinyitni, és van itt ez a talmudi mondás. Az Amszonból való Simon magyarázatot adott minden tárgy esetet jelző et szóra a Tórában. Mindig, amikor a Tóra ad írja azt a szót et, akkor mindig még valamit jelent. Például et hasamáim, az ég, és minden égi test is beleértve ebben. De et árec a föld, és minden, ami a földhez kapcsolódik. Az et, az mindig egy kiegészítés. A probléma ott van, mondja a Talmud, amikor az örökkévaló Istenedet féljed mondathoz ért, az 5 Mózes 6.13 visszakozott. Hiszen mit is lehetne még hozzáadni Istenhez? Az éghez azt lehet mondani égi testek. A föld, akkor mindenféle dolg van a földhez. De amikor az van írva, et a semmelök et, hát tére ott is et, akkor az Isten is még valaki? Ki az a még valaki? Ki az Istennek a társa? Ki az az, aki még valaki? Hát, megakadt ez a bizonyos Simon. Mondták tanítványai, rabbi, mi lesz így az eddigi etre adott magyarázataidat? Azt jelenti, most mi lesz? Akkor kiderülted az et, az nem, egész, nem egy plusz kiegészítés, mi lesz? Így feled nekik. Ahogy jutalmat kapok a magyarázatért, úgy jutalmat kapok a visszakazásért. Ami azt jelenti, nem szégyen is. Nem szégyen az nem, hogy beismeri, hogy tévedés volt. Képzelünk el, hogy hol van ez az et, az 5 Mózes, az 5. könyv, azt jelenti 4 könyvet már végigvitte, és magyarázta, és az 5. könyvnál akad meg. És erre azt mondta, jó, akkor visszad látásra, én visszavonom mindent. Majd jött a Kiva rabbi, és így magyarázta. Örökkévaló Istenedet féljed, ebbe beletartozik a Tóra tudósok is. Igen, van az Isten is még valaki. Ez a még valaki, ez nem egy kis Isten, hanem még valaki, ez azok a Tóra tudósok, akit szintén kell tisztelni, mert ők az Istennek a Tóráját tanulnak és tanítanak. Zárójelbe szeretném mondani, hogy mesterem a pápai rabbi Grünwald József, amikor készítette az apjának az íratjait a Tórához, ilyen szép, nagyon szép kis rövid drósékat, akkor talált egy olyan kis füzet, vagy kis könyvecske, ahol az apja gyűjtötte össze az összes et, ami van a Tórában, és az, mert ugye a Kiva rabbi helyreállítottad az et, az valamit kiegészít. Még akkor is, hogy Istenről van szó, akkor is valami még. És erre végig vezeti minden et, ami van a Tórában. Volt egy része, ami már elkészült, amit az apja elkészítette, az Grünwald Jakob, a pápai rabbi, aki 1941-ben hunyt el, és amit nem, akkor a fia, az én mesterem kiegészítette. Így koncentrálni erre, én az az első és az egyetlen, akit ismerem, aki erre koncentrált. Mindenképpen mi az alapja ennek az egész felfogásnak, hogy van egy szó, ami tárgy esetet jelez, hogy az valamit kiegészít, mert a túra az nagyon tömören van írva. Ha ez így van, akkor hogy lehet, hogy a szenti építése az legalább 3-szor le van írva. Abarbanel felteszi a kérdést, ezt már ismerünk, hogy Abarbanel vagy Abrabanel. két kiejtés, az elterjedt az Abarbanel, és a helyes az a Abrabanel. Ugye ő Spanyolországnak a pénzügy minisztere volt 1492-ben, amikor kiűztek a zsidókat annan, és ő elment velük önkéntesen, neki nem kellett volna elhagyni azt a Spanyolországot. Ő amellett, hogy pénzügyminiszter volt, és ennek a szakembere volt, akkor egy Biblia kommentárt is írt. Gyönyörű, gyönyörű szépen írt, és az zárjában mondom, a családunknak az a hagyománya az anyai ágról, hogy mi az Abarbanelnak a leszármazatjai vagyunk. Mindenki Abarbanel azt mondja, azért olyan fontos a Tórának elmondani pontosan, hogy hogyan készült el a szentély, mert erről vita volt Mózes és Bezalel között. Bezalel volt az, aki építette, aki volt a, nem ő építette, sokan építették, ő volt a nagy mesterembe. Ő volt az igazgató, mérnök, a nagy mesterember. És ahogy olvasunk a Truma heti szakaszban, idehozom a Bibliát, mert egyszerűen lesz. Amikor olvasunk a Trumában, a 26. fejezetben, hogy az örökkévaló elmondja Mózesnek, hogyan kell építeni a sátrat, a miskánt, akkor első dolog az a fridláda, a második dolog az az asztal, a harmadik dolog az a menóra, és utána csak jönnek a szörnyegek, ami a tetőre ment, aztán jönnek a falak. Ebben a sorrendben mondta el az örökkévalónak. Mózes ebben a sorrendben el is mondta Bezalelnek és a többi mesterembernek. Mert ő elmondta abban a sorrendben, hogy az örökkévaló megmondta neki. Ez pedig a 35. fejezetben szól neki. Erre azt mondja neki, Bezalel, Mózes mesterem, ez így nem helyes. Az örökkévaló elmondta fontossági sorrendben. És a fontosság azt jelenti, a célja a szentének az, hogy legyen helye a fridládának. Mert abban van a kőtábla. Az a célja. De nem kezdünk építeni a céllal, hanem elkezdünk építeni az épületet, elkészítjük az épületet, aztán jön a fridláda. Ami azt mondjuk, az ember szeretne egy új házat építeni, akkor első dolog, ami oda viszi, az nem a fotelje, mert ott fog az udvarba jó a levegő, ott is udvarba fog ülni, nem azzal kezdi, hanem először épít mindent, amit kell, és utána, amikor minden elkészült, akkor beviszi a foteljet és más. Azt hasonlóképpen azt mondja Bezalel, te a fontossági sorrendet hallottál, de nem a gyártási sorrend. Gyártási sorrendben először el kell készíteni a falakat, aztán a tető, és aztán ami belekerül. Azt mondja, Mózes igazad van. Mindenképpen maga az a vita, hogy Mózes egyféleképpen értette meg, aztán Bezalel meggyőzte őt, mondja Abarbanel, ez a célja, amit a Tóra elmondja, hogy milyen sorrendben készült. Lássuk, hogy van egy fontossági sorrend, és van a... Nem, van a igen, fontossági sorrend, és utána a gyakorlati praktikus sorrendje. És ezért kell még egyszer mondani. De a Rebbe, a Lubavitcher Rebbe ezt nem fogadja el, azt mondja, ez a válasz nem teljesen jó. Miért nem? Mert a Az első tárgynál az a kérdés, hogy kezdünk a Fridládával, vagy kezdünk a falakkal, a deszkákkal, mert azok mind fából van. Ezért nem kell részletezni minden egyes munka, ami a tér történt, hogy ezt a kis dolgot lássuk, hogy mi volt a sorrend. A Rebbe nagyon zseniális válasz talál erre. Zárójelben elmondom, hogy a Rashi a heti szakaszhoz az egy olyan alap, ami nélküle nem lehet. Azt mindig az ember szeretne átvenni a heti szakasz, muszáj vele átvenni a Rashit. Mert olyan alaptudás van benne, ami máshonnan az ember nem kapja meg. A Rashit emiatt 7-8 évesen már mindenképpen a Heidelberg tanítanak a gyereket Rásit. Nem az összes Rásit heti szakaszban, de már kezdenek tanulni Rásit. Ezért mindenki tanul Rásit. De mi az érdekes ebben, hogy gyerekkorában az ember érti a Rásit egyféleképpen, amikor felnőttebb, akkor jobban érti is mindent. A Rebbe azt a szakasz vezette be, azt hiszem, a meséltem, az anyja meghalt Jom Kippur előtt 1964-ben, és az ő emlékére a Rebbe minden egyes szombati Fahrbrengeren, amikor ilyen összejövetel volt, akkor a Rebbe egy rásit magyarázta. Egy rási, ami egy sorból áll, egy fél sorból áll, két sorból áll, és mi volt az érdekes, ebben sokszor voltam jelen, hogy a Rebbe olyan rásikat vett elő, ami mindenki tudja. Az ember azt mondja, ezt már 20-30 évvel ezelőtt is már tudta. Mit kell itt mondani? És akkor a Rebbe sokszor feltesz 3-4-5-6 kérdés, az ember csak megdöbbenve nézi. Hogy mi? Ezt a rásit már 30 éve tanulunk, és nem értettünk? És aztán jön egy válasz, ami gyönyörű. Mindig. Aztán volt, hogy a Rebbe egy sorozat kérdést tett fel, minden egyes heti szakasz feltetett kérdés, amit mindenki, aki tanulja a heti szakaszt, keresi a választ. De de Rashi nem mond semmit. Most ha Rashi vállalta, hogy ő elmagyarázza a szöveget, akkor válaszolni kell olyan kérdésekre, amit mindenki fog válaszolni. És erre a Rebbe volt egy egész év, amikor minden szombaton elővet egy kérdés a heti szakasz, ami Rashi nem adja meg a választ, és a válasz az volt, hogy ha figyelünk olyasmire, ami Rashi már korábban elmondott, akkor meg fogunk érteni ezt is. A mi esetünkben is az a kérdés, hogy miért kell annyiszor ismételni a szentély építését. Hogy az örökjövő elmondja, hogy Mózes elmondja, és a Becalel és társai e felépítik. Mert azt mondja Rashi, nézzünk csak vissza első könyvben, Brésítben, amikor Eliezer eljön Háránba a Lábánhoz, és szeretne feleséget találni Izsáknak, Ábrámnak, a fiának, akkor először le van írva a történet, ahogy történik. Eljön a kútnál, jött ki a Rebeka, a Rivka, és stb. Stb. Milyen jele volt arra, hogy ez lesz a... Ha valaki jó szívű, akkor ő lesz Izsáknak a felesége. Vége van az egész történetnek, aztán akkor meg van hívva a Lábánékhoz, Lábán volt a testvére Rifkának, az apja az Betuel volt, és szeretnék vele átbeszélni az egész házasság programját. Szeretne, először, akkor Eliezer bejelenti, hogy szeretne valamit mondani, és elmondja az egész történet, ahogy volt. Az előző oldal részletesen le van írva, nem egy oldal, hanem több oldalon keresztül, most még egyszer le van írva, ahogy Eliezer elmondja Betuelnak és Lábának. Fölösleges. Erre azt mondja Rashi, Ad-Héber, hogy ezzel azért ismétli a Tóra meg kétszer, mert az örökjóval annyira örül a ős atyák szolgain dolgainak, jobban örül neki, mint a az ős atyáknak a leszámítva a zsidóknak a tórájának. A tóra az tömören van írva, de az ős atyáknak a szolgál az bőségesen le van írva. Mi ennek a jelentősége? Mert amikor látjuk, hogy mennyire el voltak kötelezve Ábrámnak a szolgája, Eliezer minden megtenni az ő mesterének, a Tóra szeretne ezt kihozni, hogy csak azt, amit Ábrám kért tőle. Ez fogja válaszolni itt is a kérdésünkre. Miért ismétli meg a Tórát? Mert itt is a Tóra szeretne mondani, hogy nézd csak meg a zsidók, mennyire örültek annak, hogy tudnak az Isten házát felépíteni. És mivel ez egy nagy erő, öröm, egy nagy lelkesedés, ezért a Tóra többször elmondja, mert a Tóra örül ennek, ahogy ott is látjuk. És mi volt itt a nagy lelkesedés? Olvasunk a heti szakaszban, de a nagy lelkesedés az volt, hogy hoztak, annyire, hogy már túl sok volt. És erre Mózesnek ki kellett hirdetni, senki ne hoz semmit, ne hozzam már semmit. És mi az érdekes, ebben általában egy akció, egy pénzakció, soha nincs az a probléma, túl sok jött össze. Itt pedig túl sok jött össze, le kellett állítani fizikailag, kihirdetni, hogy ne hozzanak. Ez mutatja, hogy a zsidó nép mennyire el van kötelezve az Istenhez, mennyire ragaszkodnak hozzá, hogy minden megtennék annak érdekében, hogy építsen az Isten, hogy épüljön az Istenek háza. Ezért van ez többször ismételve. Mert a hangsúly az a lelkesedésre. És ezt a Tóra nagyon szereti, hogy a nép annyira örült ennek, és milyen lelkesen megtettek ezért. Most azt kell tudni, a lelkesedés az nagyon sokba került nekik. Arany, ezüst, rezet is, ilyen gyapjú, olyan gyapjú, színes gyapjú, tálkás bőrgyapjú, stb. Azt mondja, ez nem volt csak egy élvezet, sokba került nekik. De a zsidók erre nem figyeltek, hogy legyen az Istennek egy háza, és szép legyen ez a ház. Ezért van ez ismételve többször. Jó, akkor ez mind a háttér, hogy a háromszor le van írva a szentély építése, egyszer törik volna Mózesnek, egyszer Mózes a népnek, és egyszer a nép megteszi. Most nézzük meg, most a forrásokból kihagytam itt egy forrás, hogy mennyire örült a népnek, és itt a második oldal végén az Orha Chaim, az a marokkai bölcs, akit a Baal Shem Tov nagyon akar vele találkozni, mert meg volt győződve, de találkoznak, akkor eljön a Mesiás, és pont azért az örök jól minden akadályt tett előtte, ne sikerüljön. Mindenképpen az Orha Chaim azt mondja, van négy fajta tulajdon. Először az embernek az ékszere, az neki a legfontosabb. Az a legközelebb, az a vagyona, aznak a része, ami a legközelebb áll hozzá. A másik dolog, és sorrendben, a második dolog az arany, a harmadik dolog az mi? Olyasmi, ami egyedi, ami csak nekik van. Ritkaság, neki van. Nekem volt egy barátom, a Borsáni Feri, aki valamelyik zsidó tudás szokta idézni, amikor beszélt egy könyvről, akkor mindig egy hasonló szöveg volt. Ó, ez a könyv nagyon-nagyon ritka, nekem megvan. Az ember nagyon örül annak, mikor neki van egy ritka tárgy. Ez volt a harmadik dolog, a negyedik dolog volt mindenféle más drága tárgyak. És tényleg azt olvasunk, és ezt olvasunk a hogy a nép hozott ékszert, a legdrágább, utána hoztak aranyt, az a második, utána hoztak mindenféle egyedi dolgok, mindenféle vagy bőr, vagy gyapjú, ami ritkaság a sivatagban, és utána pedig mindenféle érték. Szóval a nép nagyon-nagyon örült, nagyon-nagyon lelkes volt, és nem is kellett őket felszólítani, pont fordítva, fel kellett szólni, hogy ne jöjjön. És ezért van ez ismételve háromszor. Most nézzük meg, ez már a harmadik oldalon. A legvégen mondja a Tóra. Van neszim, hej viőt, avne a soha. A fejedelmek pedig hoztak a soham köveket és a foglaló köveket az éfodhoz és a meldíszhez. Hogy ők hozták a soham köveket. Nagyon szép dolgot ők hoztak. Ezek drága kövek voltak, nagyon értékes volt, és ők ezt hoztak. De ha ezt a Tóra azért mondja el nekünk, hogy lássunk, hogy milyen drága, bőkező adománynak voltak, akkor miért hagyja ezt a Tóra a legvégére? Hogyan írva a Héberben? Van szím évjú. A Talmud azt mondja, van egy olyan magyarázat is van egy szímnek, hogy a fellők hozták. Nem a fejedelmek, hanem a fellők. Ez teljesen más, ezért értető, miért került ez a végére, mert először azt mondjuk minden az, amit az emberek hoztak, aztán, hogy mi az, amit csoda módon jött, mert szükség volt rá. De Rashi egy másik magyarázatot hoz, nézzük meg a harmadik oldalon, a forrásokban. Mondja Rashi, miért döntöttek úgy a fejedelmek az oltár felavatásakor, hogy elsőként adakoznak? Mert ahogy felépült a szentély, akkor minden nap egy másik törzsfőnök hozott egy avató áldozatot. Rögtön az elején, mondja Rashi, de a hajlék építésénél nem adakoztak elsőként. Mert Rashi azt mondja, azért van írva ez a legvégére, hogy ők hoztak a soham köveket, mert ők a legvégén utolsónak hoztak, és ezért kronológiai sorrendben van minden leírva, és a legvége van írva, de a fejedelmek hoztak. És miért? Hát ki lett kiválasztva fejedelemnek? Aki nagyon különleges volt. Nem csak különleges volt, hogy okos és ügyes, hanem különleges volt tudás, tóra tudásban és Isten szolgálatban, és akkor miért adtak ők utolsónak? Erre azt mondja Rashi, így szóltak a fejedelmek. Adakozon a közösség, amennyit akar, mi pedig kipótoljuk majd, ami hiányzik. Először hozzanak ők mindent, mi majd kiegészítjük. Miután a közösség adománya mindenre elég volt, hoppá. Ők azt hittek, hogy a nép 70-80%-at le fog fedezni, marad 20%, azt meg ők vagy hozni. De nem, de ők mindent hoztak. Így szóltak a fejedelmek. Mit tehetünk? Lemaradtunk erről a micvánok. Hoztak soha követ. Az még szükség volt. Ezért az oltár felolvatásakor először ők adakoztak, mivel először a hajléknál eleinte tétlenkedtek, nem lett megemlítve a nevük, csak anni a fejedelmek. A szentély, a miskán építésen azt mondja, van egy szím, a szentély avatásakor részletesen fel van sorolva mindenki, mert ők álltak be a sorban először. És nagyon-nagyon furcsa itt az egész. A nép borzasztóan lelkesen hoz mindent, amit csak lehet, és még többletet is hoz. A fejedelmek azt mondanak, várjuk meg. Miért várjuk meg? Mi nem örülnek a miskának, a sivatagnak? akkor úgy tűnik, akkor ad ez a Rási egy kis kritika. Hogy eddig nem hoztak, most hoztak, már minden más már hoztak. Mit akar a Tóra minket tanítani ezzel? A válasz erre az, nézzük meg még egyszer Rásinak a szöveget. Miért döntöttek úgy a fejedelmek az oltár felavatásakor, hogy elsőként adakoznak, de a helyileg építésénél nem adakoztak elsőként? Nem az a kérdés, hogy miért nem adakoztak elsőként. Miért most avatáskor voltak ők az elsők? Pedig miért nem csináltak olyan, amit karban vártak volna? Ami úgy tűnik a Rásinak inkább értető az, hogy ők legyenek az utolsók is. Ezért Rási csodálkozik, miért a felavatás akkor nem az utolsó. És mi a válasz erre? A válasz erre az, először el szeretném mondani egy kis történetet a Jösiváról, a Kfar Chabadban. Nagyon jó Jösivá, nagyon élveztem, Jösivá, amik a Chabad faluban, vagy településen van, Tel Avivtől nem nagyon messze. Ott a tanár, a fő tanár, úgynevezett Naspia volt, Remendel Futafasz. Remendel Futafasz ő megszervezte az, hogy 1947-ben, amikor a Szovjetunió engedte, hogy a lengyel állampolgárok menjenek haza, erre beállt a Chabad közösség, több mint 1000 ember, ők is lengyel állampolgárok, fekete piacon szereztek papírokat, ők szeretnek indulni, és ki is el is indultak. Így a Chabadnak a nagy része, talán a háromnegyede távozott akkor. Ki szervezte meg? Ez a bizonyos Remendel szervezte meg. Természetesen elkapták, aztán Szibériában ült éveken keresztül. 60-as években szabadult, kijött külföldre, és az történt 1971-ben, hogy a lánya, fiatal mama meghalt egy autóbalesetben. Hú, borzasztó, borzasztó, borzasztó szomorú volt, mert maradtak a kisgyerekek. Egyik gyereke az jó barátom. Erre volt egy másik haszit ott New Yorkban, Rebbenél, mert nagy ünnepekkor mindketten jöttek, és a másik haszit, ez a Moshe Ashkenazi, elkerült erre Mendelt. Mert azt mondta, mit tudok én mondani neki, hát ez nagy csapás az az embernek, a felnőtt lánya, a kismama meghalt autóbalesetben. De hát Mendel nagyon-nagyon okos volt, ő mindent rögtön észrevett és érezt. És odament, ma is ez azt mondja, szeretném neked mondani valamit. Történt egyszer nagyon régen, hogy egy hajó elindult, 100 ember volt ott, 100 utas volt ott, egyszer csak eljött, útközben eljött egy távirat a kapitánnak, hogy a felesége nagyon beteg. Innentől kezdve alig tudott koncentrálni a hajóra és az utazásra, mert állandóan a feje a feleségénél volt. És csodad megérkeztek a végén. De utána bíróság ellen állítottak, hogy veszélybe hozta a 100 utast. Mert amikor ő kapitán, csak a hajóra és a tengerre szabad figyelni, és nem ellenni foglalva saját magával. Mondja erre Mendelnek, Moshe-nek figyel. nekünk se szabad, hogy legyünk elfoglalva magunkkal csak szomorkodni, mert nekünk tenni kell a haszidokért. És ez itt egy nagyon fontos tanítás. A vezető az nem az a fajta politikus, aki karriert szeretne, és ez lenne az a karrier. A vezető az nem keresi magát, a vezető keresi a népet, akit vezetni fog. Nem az a célja, hogy legyen neki egy karrierje, hanem az a célja, hogy a népnek legyen az, ami kell, hogy legyen. Hogy lehet még jobb és még szebb tenni a népnek az életét. Abban a percben az ember vezető lesz, akkor lényegében megszűnik a saját magánélete, innentől kezdve ő már szolgálatban van a népnél. Amikor Mózes lejön a hegyről másodszor, vagy harmadszor, vagy negyedszor, ugye a tóraadás után, az van írva, 2 Mózes 19-14, vagy jéret majse min a hár el ha'am. Itt a harmadik oldal vége. És lement Mózes a hegyről a néphez. Erre mondja Rási, a hegyről a néphez. Nem a saját ügyeivel kezdett foglalkozni, hanem a hegyről a néphez ment. Mózes 40 napig és 40 éjszaka nem volt itt. Először kellett volna hazamenni, tusolni, családdal beszélgetni, ez, az. Másnap eljönni a néphez, jó napot kívánok, tegnap délben jöttem haza. Nem. Lejött a hegyről, akkor első dolog a néphez. Mert a vezető el van kötelezve a néphez. Nézzük meg az utolsó, a talmudi idézet, szintén a harmadik oldalon. Dávid király azt mondja a Zsoltárban, mentsd meg a lelkem, mert jámbor vagyok. Tényleg ilyen nagy képű volt Dávid, jámbor vagyok? Erre a talmud azt válaszol, hogy nem olyasmiről van szó, hogy az ember szubjektíven tudja értékelni. Dávid egy tényre rámutat. Azt mondta Dávid az örökkévaló előtt. Hát nem vagyok jámbor, a kelet és nyugat királyai előkelők között ülnek, én pedig vértől szennyes kézzel arról döntök, hogy egy asszony tiszta a férje számára, vagy nem. Azt kell tudnom, hogy milyen vér által a nő nida lesz, és tilos lenni a férjével, mikor nem. Ez egy tény. Egy király nem foglalkozik ilyen dolgokat. Akkor jámbor vagyok. Ő nem minősíteni akarta azt, amit tesz, hanem tényként, amit ő tesz. Ez az igazi vezető. Most értsük meg. Ők a fejedelmek, azok a nép vezetői. Az örökről azt mondja, mindenki adjon adományt a szentély számára. Erre a fejedelmek elsőként tudtak volna adni sok mindent, azt mondta, nem. Mert nem rólunk van szó, mindenki, a népről van szó. Ezért mi hátrálunk, engedjünk meg a népnek, hogy ők vegyenek részt a nagy micvában. Ne zárjunk őket ki a micvában. És ez lényegében feláldoztak magukat, azért, hogy a nép tudjon részt venni ebben a nagy micvában. Annak ellenére ők tudtak volna mindent adakozni a szentély javára. Ők erről lemondták. Miért mondták ez le? Mert egy vezető mindig le kell mondania a nép számára. Mégis a Rashiba szövegéből kicsit úgy jön ki, hogy valami negatív volt itt. Mi volt a negatív? Mert itt mégis kellett volna elsőként odakozni. Miért? Itt arról van szó, hogy építünk az Isteneket házat. Minél előbb, annál jobb. Minél előbb készül el, annál jobb. Ezt kellett volna mutatni a népnek. Két külön dolog van itt. Egyik dolog az, meg kell adni a népnek a lehetőségedet, őket ilyen dologban tudnak részt venni. Másik dolog, élő példaként el kell járni a nép előtt, lássanak, hogy kell viselkedni. És ők gyorsan kellett volna hozni a szentély javára ezt vagy azt, és ezzel mutatva a népnek, hogy mennyire fontos és sürgős feladatról van szó. Ami azt jelenti, az alapelv az tökéletes volt. Az alapelvben igazuk van, hogy inkább ne hozzanak, adjanak meg a népnek, mert a fejedelmek, a vezető lemond a nép javára. De akkor nem mondhat le a nép javára, amikor hiányozni fog az élő példát. Akkor mindenképpen neki kell elsőnek menni. Szóval arról van szó, ki a vezető. Most ha azt mondjuk, hogy vezető, ne gondoljunk, hogy a vezető, tehát miniszterelnökről van szó, egy parlamenti képviselő, arról is. De valójában minden ember egy vezető. A saját otthonában, az osztályában, a munkahelyén. Mindenki egy vezető. És csak a kérdés, hogy milyen nagy feladatokat ellátni. De mindenképpen a vezető ez az, aki az ügy érdeket nézi, a népnek az érdeket nézi, és nem azt nézi, hogy hol tud ő jobban kifejezni magát. Ezért lemondtak ők, és nem hoztak semmit, csak akar hoztak, amikor mindenek kész van, akkor ők hoztak, és tényleg hiányzott valamit, és ők ezt pótoltak. De valójában itt kellett volna élő példaként eljárni, élő példaként eljárni, minél előbb adni. Szóval ez a vezető. A vezető az nem lehet önző. A vezető az mindig csak a népnek az érdeket nézi. Ez az igazi vezető, aki képes lemondani a saját kényelméről, a saját céljaiból a nép javára. Ha igen, akkor ő egy vezető lesz. Ha nem, akkor ő nem egy vezető, hanem saját magát keresi. Ő szeretne kifejezni magát, ő szeretne fejlődni, és ezért vállal ilyen közösségi feladatot. Ezzel még egy dolgot talán lehet megérteni, hogy Mózes 3 napon és 3 éjszakán keresztül vitatkozott az örökkévalóval, ott a égő csipkebokornál, hogy Mózes nem akart lenni a vezető. Hát legyen Áron, legyen ez, legyen az, és miért? Mert Mózes nagyon tudta, de a vezető azt jelenti, hogy lemond magáról. Nem az a probléma, hogy a vezetőnek vezetni kell, hanem a vezetőnek le kell mondani magáról. Ami azt jelenti, az, aki tudja, mit jelent vezetőnek lenni, ő nem akar vezető lenni. Az, aki nem tudja, mit jelent vezető lenni, ez egy lehetőség, hogy a saját képességemet felhasználom. Szóval rólam van szó, és nem a népről. Ebből nem lesz egy jó zsidó vezető. A jó zsidó vezető az, aki tudja, milyen nagy feladat, és tudja, hogy addig, ameddig nem vezető, addig fog tudni tanulni, imádkozni, stb. Ha a vezető, akkor állandóan jönnek kérdésekkel, bajok vannak, problémák vannak, stb. Szóval az igazi vezető, akár országosan, város, vagy a saját otthonában, a másik embernek az érdeket kell nézni. Az a vezető. Nem magát keresi az ember. Ez igaz, párkapcsolatban is mindig az ember a másiknak a érdeket képviseli, mert akkor ez egy igazi vezető, akkor ez egy igazi mély kapcsolat. Ezzel fejezzük be a Mózes 2. könyvét, és jövő héten kezdünk a Vaikrát, a 3. könyv, ami az áldozatokkal kezdi, ez egy teljesen másik téma. Vége van az egyiptomi a rabszolgaságnak, vége van a kivonulásnak, vége van a tóraadásnak, vége van a szentély építésének, vége van sok történetnek. Itt a következő könyvben sok-sok fontos halacha lesz. Ez lesz a 3. könyv, erről majd beszélni fogunk jövő héten egyébként. Csütörtökön este arról fogunk beszélni, etikus-e a sportvadászat, etikus-e a húsevés. Ugye ez az a kapcsán, amit jövő héten részletesen lesz leírva az áldozatokat. És akkor a kérdés, hogy helyes vagy nem helyes. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek előlegezem, holnap estére Good Shabbat-t kívánok. Azt kell tudni, a Vasváriban már múlt héten kicsit módosítottunk, és nem 5-kor kezdődik az ima, hanem 17:30, egy órával hamarabb Samuel könyvéről tart előadást a Szobod Gyuri, aztán van ima után van egy kis süteményes kidős, akkor én tanítok a heti szakaszról mindenféle midrásokat és ilyesmi. Köszönöm a figyelmet, vasárnap, nagyon fontos, vasárnap lesz az első előadásunk a Pesachi felkészülésről, és arról fogunk beszélni, hogy hány csapás volt. 10, 50 vagy 250, és mik voltak ezek a csapások, legalább az 50, és még más dolgok, ami kapcsolódnak a csapásokhoz. Ez lesz a vasárnapi felkészülés. Rákövetkező vasárnap pedig lesz egy demo széden, be fogom mutatni a szédet, és átbeszélünk, hogy milyen feladatok, mit kell, miért tenni. Szóval köszönöm a figyelmet, Good Shabbat-t kívánok mindenkinek. Sziasztok!